515-ös közös énekkel kezdjük meg. 515-ös énekünk, ó mi hű barátunk Jézus.
Szeretettel köszöntök mindenkit az ima hét második alkalmán. Imádságra álljunk fel, és így folytassuk Isten tiszteletünket. Drága Istenünk, drága Úr Jézus, drága hű barátunk, köszönjük neked, hogy összegyűjtöttél ma este is bennünket. Köszönjük neked azt, hogy a te ajándékod az, hogy mi veled, sőt egymással is találkozhatunk. Hálásak vagyunk a megváltásért, amely lehetővé teszi ezt, hogy örömben találkozhassunk a megváltottak örömében. És köszönjük neked, hogy hívod még azokat is, akik ezt még nem élték át, de valami módon már megszólítva érezhetik magukat. Köszönjük neked, hogy a te imádatod összehív sokféle embert, és a te imádásod, a veled való imaközösség csodát tesz velünk, egyé formál, és szent lelked, ahogy kiárad, átéljük azt az különleges dolgot, hogy a helyünkre kerülünk, a te imádásodra jöhetünk most össze, és ettől lehetünk mi most boldogok. Szeretnénk így eltölteni ezt a következő perceket. Köszönjük neked a gyermekeket, kérünk ajándékozz meg őket türelemmel, ők is kaphassanak valamit tőled, és a nagyobbakat is kérünk, légy velünk, hogy mindaz, ami talán a mai nap folyamán ért bennünket, öröm, bánat, teher, kérdések, ha tudnánk most letenni a te lábad elé, és engedjük, hogy ne csak mi, a gondolataink zakatoljanak bennünk, hanem te szólhass hozzánk. Vágyunk a te hangodat meghallani, segíts, hogy a csendben, a zenében, a közös énekben, leginkább igédnek a hallgatásában, ne kérünk, hogy imádságban, mindenben, a közösség gyakorlásban szólj hozzánk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy te itt vagy velünk, hű Úrunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk, aki esetleg nem ismerne. Jó magam, Tóth Krisztián vagyok, a baptista gyülekezetnek az egyik tagja. éppen lelkipásztora, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik el tudtatok jönni erre a ma estére, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Hulai Enikőt, evangélikus gyülekezetből, és Varga Barnabás Ferdinándot, aki a testvér gyülekezetből van itt közöttünk, és fognak szolgálni ezen az estén. Nagy öröm számunkra, hogy az Isten adott most egy ilyen jó körülményt, hogy kint nagy fagy van, latyak, sötét és egyebek, és most mégis együtt lehetünk, az Isten imádata hangoljon bennünket össze. Ahogyan tegnap már akik voltatok, nagyjából találkozhattunk ennek az Isten tiszteletnek a menetével. Röviden szólok csak, a Zsoltár felolvasásban Egyed András testvérünk fog majd szolgálni, a 78. Zsoltár ennek az imahétnek a témája. Előtte, utána pedig lesz néhány pillanat zene, amíg elgondolkodhatunk, felkészülhetünk, meg egy kicsit emészthetjük a hallottakat. 20 biblia verset fogunk majd hallani, nyissuk meg a szívünket, hiszen tegnap is olyan nagy áldás volt ezen a Zsoltár első szakaszán, és aztán pedig majd kérjük Varga Barnabástól az ige szolgálatot. És az egész pedig arra megy ki, hogy mi is válaszolhassunk imádságban az Úrnak, hát hallgassuk ilyen imára buzduló szívvel mindazt, ami most következni fog. Kérjük akkor Pályka Szabolcstól, hogy játsz nekünk, és aztán pedig Egyed Andrástól a Zsoltár részletet, és aztán pedig még a zene hangjaira figyelhetünk az Istenre. Thank you.
78. Zsoltár 17. fejezetétől a 37. fejezetéig. Mégis folyton vétkeztek ellene, és lázadoztak a felséges ellen a pusztában. Megkísértették Istent a szívükben, kiválságuk szerint ennivalót kértek. Így szóltak Isten ellen. Tudsz-e Isten azt a tejten a pusztában, ímen megütötte a kősziklát, és vízömlött, és patakok áradtak. De vajon tud-e kenyert is adni? És hússal gondoskodni népe számára? Meghallotta ezt az Úr, és megharagudott. Tűz gyulladt föl Jákob ellen, és haragra gerjedt Izrael ellen, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak segítségében. Akkor parancsolt a felhőnek odafönn, és megnyitotta az égkapuit. Mannát hullatott rájuk eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőségek küldött neki keleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet. Annyi húst hullatott rájuk, mint a por, és annyi madarat, mint a tenger fövenye. Táborok közepén hullatta le őket a sátraik körül. Ettek és igen megelégedtek, amit kívántak, azt hozott nekik. Mégsem hagytak föl kívánságaikkal, bár már szájukban volt az étel. Ezért fölgerjedt ellenük Isten haragja, sokakat megölt nagyjaik közül, és levágta Izrael ifjait. Mindezek ellenére újból vétkeztek, és nem hittek csodáinak. Ezért hiába valóságban hagyta telni napjaikat, évéket pedig rettengésben. Ha öltőket hozzáfordultak, megtértek, és Isten keresték. Eszükbe jutott, hogy Isten a kősziklájuk, és a felséges Isten a megváltójuk. És szájukkal hizelegtek, de nyelvükkel hazudoztak neki. Szívük nem volt álhatatos iránta, és nem volt a külségesek szövetségéhez. Thank you.
lemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az egyszülött fiától, a mi Urunktól, a drága Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, fönnállva, hogyha megtehetjük, hallgassuk a kettő soron következő igeverset, a már előbb is említett 78. Zsoltárnak 36-os és 37-es verseit szól hozzánk. De és hizelkedének néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudozának néki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ebben a Zsoltárban arra hív bennünket az Úristen, hogy visszatekintsünk a múltba, hogy tekintsünk a történelemben régmúlt eseményekre, de talán arra is indít bennünket, hogy tekintsünk a mi életünknek régmúlt eseményeire, azokra is, amelyeket úgy értékeljük, hogy nem olyan régen voltak, de meg azokra is talán, amelyekről úgy gondolkodunk, hogy már nagyon régen voltak. Hiszen mindnyájunk szívében vannak olyan bűnök, vannak olyan gondolatok, amelyekkel még jó talán olykor-olykor szembenéznünk, vagy szembe találkoznunk. Van egy dia, amely majd kivetítésre fog egyszer kerülni, de még ráér annak, hogy kivetítésre kerüljön. Ez a dia a hazugsággal kapcsolatos lesz. Kedves testvérek, manapság egy hazug világot élünk. Manapság mindenki hazudik itt, vagy hazudik ott, ilyen vagy olyan körülmények között. Még azt is megtapasztaljuk olykor, hogy a hazugságot relativizáljuk. Azt mondjuk, hogy én csak füllentettem. Én csak egy kicsit ferdítettem a valóságot. Én így gondoltam, és ennek okán, hogy én így gondoltam, már talán ez is a valóság. A mai ember a valóságot átértékeli. Szeretünk igazat mondani, vagy szeretnénk igazat mondani, vagy szeretnénk kifejezni azt, hogy igazunk van. De ez a nagy kérdés merült föl bennem, hogy vajon igazunk van-e akkor, amikor azt mondjuk, hogy igazunk van. Na most megfogalmazom ezt ennél egy kicsit egyszerűbben is. Vajon mindig őszinte vagyok-e a másik emberrel? Vajon nem úgy alakítom-e azt a történetet, amelyet elmesélek, hogy az nekem kedvezzen, hanem a valóságnak minden egyes mozzanatát visszaadom-e akkor, amikor egy másik emberrel beszélgetésbe keveredek? Azt írja számunkra a Zsoltár, hogy hízelkednek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudozának néki. Az ember olykor még Istent is próbálja megtéveszteni. Azt olvassuk a Zsoltárban, a 78. Zsoltárban, hogy minden jóval elhalmozta az Isten, a vándorló pusztában vándorló népet talán, de mégis a szívük folyton folymás megtelt hűtlenséggel, vagy mindig hűtlenség ragadta el őket. És az jutott eszembe, hogy az ember, mi is emberek vagyunk, tehát mi magunk, úgy működünk, sokszor a lelkünk úgy működik, mint mostan, úgy működik, mint egy inga. Ezt így vizualizálni megpróbálom a kezemmel, így. Fönt és lent van az életünk. Ha klasszikus szeretném idézni, akkor egyszer fent, egyszer lent, hullámvas út az életem. Néha vannak nagyon nehéz perceink, és néha vannak nagyon jó perceink. Egyszer egy kedves testvér, aki épp most van a kórházban műtétje után, azt mondta, hogy akkor nagyon jó az Isten, hogyha nem fut a csikó, de hogyha fut a csikó, akkor elfeledkezünk Istenről. Ha nem fut a csikó, akkor fölkiáltunk Istenhez, hogy ó, de jó lenne, hogyha az Úr Jézus megmentene bennünket. Ó, de jó lenne, hogyha az Úr Jézus könyörülne a mi szívünkön. Ó, de jó lenne, hogyha már ebből vagy abból a bajból kimenekítene bennünket. De hogyha minden rendben van az életünkkel, akkor gondolunk rá. Talán ez ennek a történetnek az egyik fundamentális gondolata, hogy a nép elfeledkezett megemlékezni az Istenről. Elfeledkezett, hazudott az Istennek. Kitaszította az Úr Jézust, az Úr Istent a szívéből. Amikor megvolt minden, megvolt az angyalok eledele, ahogy Károly Gáspár Biblia fordításában szerepel, olyan volt a manna, mint az angyalok kenyere, mindent megadott számukra az Úr, ha nem volt víz, akkor forrást fakasztott a semmiből, akkor nem kellett nekik az Isten, elfeledkeztek hirtelen róla. És mi sok alkalommal feledkezünk el mi is ő róla. Mi sok alkalommal tesszük be mi is az Úr Jézust abba a kis spájzba a szívünkben, amelyik spájzba ritkán kukkantunk be, csak akkor kukkantunk be oda, hogyha valamit mindenképp ki kell vennünk onnan. Olyan a szívünkben ez a kis spájz, mint a Jóházi asszonynak a tartalékos konyhája, a hűtőben minden megvan, a konyhapulton minden szerepel. Ebben a spájzban pedig olyan dolgok vannak, amikhez csak akkor nyúl, ha már végszükség van. Hát az Úr Jézus is így helyezzük el sokszor a mi életünkben. Akkor nyúlunk hozzá, akkor folyamodunk hozzá, bocsánat, így akartam ezt inkább mondani, amikor már úgy érezzük, hogy senkihez nem futhatunk, akkor majd jó lesz. De szeretet ez, testvérek? Lehet, hogy nem szeretet. Lehet, hogy nem is igazi szeretet ez. Lehet, hogy nem szeretjük az Úr Jézust akkor, hogyha csak akkor kell az ő segítsége a mi életünkben, hogyha nekünk nincs meg semmi. Segítsége. A segítsége kell nekünk? Lehet. Lehet, hogy néha csak a segítsége kell. Lehet, hogy néha csak a gyógyítása kell. Lehet, hogy néha csak az a jó kell, amit ad nekünk, hogy imádságainkban is milyen gyakran előkerül az, hogy drága Uram, add meg nekem, add meg ezt, add meg azt, segítsél már. Ugye fölkiáltunk mindig hozzá számtalan alkalommal, hogy drága Uram, segíts nekem, ments meg, vigyázz rám, oltalmaz. De mikor mondjuk neki azt, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy Te vagy. Köszönöm, hogy Te az életedet adtad értem. Talán sokszor, ritkábban, egyszer egy lelkész az Egyesült Államokban csinált egy kutatást a hívei körében, és hát kutatást, nem egy tudományosan helytálló kutatás ez talán, hiszen nem alkalmazott ilyen vagy olyan szociológiai mintákat ő, de az imádságok során néha megfigyelt azt, hogy hányszor mondják a hívek, hogy Uram, add meg, Uram, kérlek, Uram, segíts, és hányszor mondják azt a testvérek, hogy drága Uram, olyan jó, hogy te az életemnek a része vagy. Hát afelé járt a mérleg nyelve, hogy többször kértek, többször könyörögtek, csúnyán fogalmazom meg, többször kuncsárogtak az Úr Jézustól, mint ahányszor megköszöntek neki ezt, vagy megköszöntek neki azt. Ez sokszor talán azt is jelentheti, persze legyünk empatikusak egymással és önmagunkkal szemben is legyünk kedvesek, hiszen lehet, hogy azért az Úr Jézushoz kiáltunk, vagy azért csak kérünk tőle, és azért csak könyörgünk hozzá, mert egyszerűen annyira ingatag, annyira lagymatag a körülöttünk lévő világ, olyan kiszámíthatatlan a körülöttünk lévő világ, hogy az Istentől akarunk, hogy az Istennél szeretnénk csak oltalmat találni, de a mi Istenünk az nem csak Isten, most bocsánat, hogy ilyen furcsán fogalmazom meg, az nem csak Isten. Az nem csak egy a mennyországban trónoló, ősöreg apó, vagy ősöreg anyó, kikinek maga képe szerint. Nem csak egy olyan Isten, aki hullatja a mannát, hullatja az áldásokat, így és úgy, hanem énekeltük az előbb a mi Istenünk, a mi hű barátunk, a mi hű társunk. Olyan Istenünk van, akivel valamilyen módon közösségben kívánunk élni, közösségben szeretnénk élni, szeretett kapcsolatban. Ha pedig vele szeretett kapcsolatban kívánunk élni, akkor annak részét képezi az is, hogy nekünk is ki kell fejeznünk a szeretetünket iránta. Nekünk is ki kell a szeretetünket fejeznünk iránta, mégpedig úgy, hogy akkor is foglalkozunk vele, amikor fut a csikó. Amikor nem törött a csikó lába. Mert ha törött a csikó lába, akkor persze, hogy fölkiált a gazda, jó, az állatorvos most már jöjjék és gyógyítson ennek a csikónak a lábát, de hogyha nem törött, akkor meg fusson ahová tud, vagy fusson ahová akar. Talán alkalmatlan időkben is, alkalmatlan és alkalmatos időkben is jó dolog az, hogyha fölkiáltunk az Úr Jézushoz. Vannak itt még gondolatok, hiszen nagyon hosszú ez a Zsoltár. Néha most lehet, hogy egy kicsit ugrálni fogok, de Biblia olvasó testvérek között vagyok, és azt hiszem, hogy többen olvasták már, vagy olvasni fogják ezt a Zsoltárt. Egy másik gondolatot hadd hozzak még előtérbe. Isten és az ember viszonyáról szól. Szintén kibontakozik ez előttünk ebben a Zsoltárban. És Isten nem haragtartó, testvérek. Most kicsit átugrok a 38-as versrésen, bár az már nem hozzám tartozna a liturgikus rend szerint, vagy az Allianz hét rendje szerint. Abban egy mondat nagyon megragadott engem, a szívemre helyezte az Úr Jézus, ez így szól. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Az Úristen nem akar bennünket agyoncsapni. még akkor sem, hogyha elszakadunk tőle. Mi sokszor lehet, hogy agyon csapnánk egymást, hogy lehet, hogy sokszor agyon csapnánk, talán még azokat is, akik próbálnak bennünket jó útra téríteni. Talán még sokszor az Úr Jézust is, vagy lehet, hogy őt csak bezárnánk, vagy elszeparálnánk valami ismeretlen helyre. Olyan ismeretlen helyre, amelynek kulcsát még mi sem találjuk meg, hogy nehogy számon tudjon kérni bennünket ilyen vagy olyan bűneink miatt. De Isten nem ilyen. Isten megbocsát. Velünk ellentétben ő teljes egészében képes megbocsátani. Ő képes búsulni helyettünk. Ő képes szomorkodni helyettünk. Ő képes volt vállalni a kint és vállalni minden nemű megpróbáltatást helyettünk, miattunk. Ez egy nagyon nagy dolog, testvérek, hogy ő valamire képes, amire talán mi nem vagyunk képesek, de biztos ez, hogy nem vagyunk képesek rá. Lehet, hogy képesek lennénk rá, hogyha körülmetélnénk a szívünket. Ha körülmetélnénk a szívünket, és teljes egészében megpróbálnánk megújulni. Nem hiszem, hogy ez lehetetlen. Nem hiszem, hogy persze a megtérésünk után is elbuklunk. A lónak négy lába van, mégis elbukik, elnézést a közhelyekért, most nagyon rám ragadtak ezek manapság. Mi is elbukhatunk. Megtérésünk után is biztos lesznek az életünknek olyan pontjai, olyan állomásai, olyan stációi, amelyek során elbukunk. Lehet, hogy valaki már úgy érzi, hogy megtért ember, már az Úr Jézussal jár évek óta, de elesik. Elesik, mert a körülmények olyanok, amilyenek. Persze nem a körülmények olyanok, amilyenek, hanem ismerjük az ige szavát, és által, mint ordító rossznál járja a vidéket is. Lesik, itt nyeljen el. Lehet, hogy valakit elnyel az megtérése után. Nem is a sátán, de a sátánnak valami martaléka. Elbukik, elesik. A pusztaságban elvész. De aztán is, ha a szívét nyitva hagyja, vagy a szívét kinyitogatja, akkor lehet, hogy meglátja a hozzá közeledő Úr Jézust. A hozzá közeledő Úr Jézust, aki szólítja, hogy jöjj hozzám, és ne félj, csak higgy. Vajon van-e bátorsága az embernek kinyitni a szívét elbukása után? Ez a másik nagy kérdés bennem. Egy életünk hatalmas elbukását követően van-e még bátorságunk kinyitni a szívünket? Hogy beleroskodunk-e a bűnbe? A bűnbe, amely megfojt bennünket. Nem a bűnnel, nem a bűnössel kell harcolnunk, hanem a bűnnel, testvérek. És sokszor mi keresztjének is, vagy keresztények keresztjének is arra mutatunk hajlandóságot, arra lesz hajlamunk, hogy a bűnös embert a bűnnel együtt kidobjuk. Ugye, hogy kiöntjük a vízzel együtt a csecsemőt is. Erre a keresztjén ember is a hajlamos. Hogy kiöntjük együtt a bűnös a bűnnel, vagy a bűnös a bűnnel, igen. Erre hajlamosak vagyunk. És hát sokszor önmagunkat is leírjuk, vagy kiradírozzuk az életkönyvéből. Azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, én már alkalmatlan vagyok a mennyek országára. Nem felejtem el soha, egyszer jártam egy vidéki missziós utamon, Gönczi István barátommal, aki olykor sokszor elkísér engem ezekre az utakra. Éppen léptem be a házba, és valaki ott tekerte a füvet cigit, vagy valamilyen drogot cigit, amit olykor kesztelésből tekerni szoktak maguknak, jóra való kereszténység felé csángáló emberek. És akkor elgondolkodtam azon, hogy most miért vagyok én itt valójában, és néhány perccel később rájöttem arra, hogy azért, hogy beszéljek számukra is az evangéliumból. Megtettük volna azt, hogy akkor hátat fordítunk, és ott hagyjuk őket, ahogy vannak, mert még kicsit fantáziaképek ismeredhettek ő előttük, de talán érdemes az ilyen jellegű közösségek számára is az evangéliumot hirdetni. Mert nem az számít, hogy honnan jöttünk. Nem az számít, hogy milyen nyomorultságok vannak a mi életünkben, hanem az számít, hogy ezen nyomorúságok után lesz-e bátorságunk az Úr Jézushoz futni. És visszatérve az előbb említett drogot fogyasztó emberhez, neki volt bátorsága. Neki volt bátorsága azt a füvet cigit megfogni és arrébb lökni. Neki volt. Lehet, hogy aztán elszívtam, miután elmentünk, nem tudom, remélem, hogy nem. De addig, amíg bementünk, volt bátorsága félretenni, leülni a kanapéra, és meghallgatni az igéhirdetést. És egy jó óra, másfél óra volt talán, amit együtt eltöltöttünk. Neki ehhez volt bátorsága. Tudta, hát égett az arca, amikor beléptem, hát nyilván lehetett annak érezni a szagát. Nyilván tudta, hogy rosszban sántikál, és már az ördög szarvacskái a feje tetejéről lógnak ki. Nyilván ő ezt tudta, nyilván ő ezt érezte, de nem zavart el, és nem küldött, és ennek örültem, hogy nem zavart el. Örültem, hogy nem mondta azt, hogy hát én nem is akarom már ezt meghallgatni, hanem meghallgatta. Volt rá bátorsága. És milyen jó, hogy volt. Milyen jó, hogy volt. Mert lehet, hogy ettől ő még nem tért meg. Lehet, hogy ettől még nem lett ő teljesen tiszta. Lehet, hogy ugyanúgy elszívta azt a cigarettát. De az evangéliumot hallotta. Hallotta, hogy mit kéne csinálni, hogy az élete rendeződjék. Arra hívom a testvéreket, hogy legyünk mindig bátrak. Merjünk mindig felállni. Ne lankadjon el a mi szívünkben lévő hit. Hanem merjünk mindig felállni, és merjünk mindig új kezdetet kérni az Úr Jézusról. Merjünk naponként megtérni. Merjük elhinni azt, hogy Istennek a Szent Lelke megkívánja változtatni a mi életünket. Nem akarja, hogy elveszünk. Nem akarja, hogy a bűn rabjaivá váljunk. Nem akarja, hogy hazug, nem akarja, hogy család, nem akarja, hogy gonosz életet éljünk. A nép, amelyről ez a történet szól, hogy az ige szakasznál is maradjunk azért egy kicsit, mindig elbukott, és sokszor megpróbált meghazudtolni az Urat. De mégis látjuk a történelem folyamából, hogy a mai napig azért a zsidóságnak valamennyi közössége áll. És van még istenfélő zsidó nemzet, vagy istenfélő zsidóság különböző ágazatai, de még jelen vannak. Több ezer év után is még áll ez a hit. És áll a szikla is mindörökké, amelyet Krisztus épített, ilyen vagy olyan nehézségek ellenére. Az egyház is olyan sok traumán ment keresztül 2000 év során, olyan sok felül vagyunk most is itt három közösségből ebben az imaházban, és ha visszatekintenénk őseinkre, azok között biztos mindenféle vallású emberek voltak, reformátustól katolikusan át XYZ vallásúig. Rengetegféle helyről jöttünk, és rengeteg ágára szakadt a kereszténység is 2000 év alatt, de egy valami összeköt bennünket, ez pedig az evangéliumba vetett hitünk. Mert áll az egyház, és az egyház nem tűnt el. Nem tűnt el, mert van még hívő közösség, és van még Istennek népe. Nem vagyunk kiradírozva a történelemkönyvből, nem vagyunk kiradírozva a Biblia nagy folytatásából, amely mindennapok valósága. A mindennapok valósága, amelyben meg kell harcolnunk a nemes harcot a Krisztus ügyéért. Meg kell harcolnunk a nemes harcot a bűnnel, a kísértéssel, a hazugsággal. Őszintének kell lennünk, őszintén kell járnunk az Isten útján, és őszintén kell a mi hitünket, bizalmunkat őbe lévetni. És a következő történet, amelyet el szeretnék mesélni a testvérek számára, megpróbálom ezt röviden elmesélni, mert úgy látom, hogy az időből kezdek elszaladni, vagy kifutni. Most a testvéreket megpróbálom elrepíteni így mentálisan, vagy ilyen formában Afrikába. Afrikába játszódik ez a történet a 20. század elején, 1900-as évek elején, egy afrikai dzsungelben, egy kicsi faluban. Ebben a kicsi faluban érkezik meg egy doktor, ezt a doktort nevezhetjük most Pálnak is. Ezt az afrikai falut pedig valamilyen Chikomia, vagy valami hasonló falunak hívják, és ebben a faluban különböző fajta betegségek törtek elő. Talán lepra, illetve ehhez hasonló megbetegedések, amely lázat, egyéb nehézségeket hordoz magával, és sok gyermek megbetegedett, sőt sok gyermek megvakult ezen betegségek során. Ez a törzs, amely ebben a faluban élt, ebben az afrikai faluban élt, nem ismerte az Úr Jézust. Ugye sötét bőrű emberek éltek ebben a faluban, és amikor meglátták a hozzájuk közeledő Pál nevű misszionáriust, akkor megrendültek, megijedtek. Két okból ijedtek meg, az egyik az volt, hogy más volt a bőre színe, mint az ő bőrszínük, Pál fehér volt, ők pedig barnák. A másik pedig az volt, hogy úgy öltözködött, ahogy ők nem szoktak öltözködni, teljesen különböző volt tőlük. De ennek a misszionáriusnak a nyakában lógott egy picike fényszínű kereszt, amelyet megpillantott egy kisgyermek a faluban. Ezt a kisgyermeket úgy hívták, hogy Mubofu. Ez a kisgyermek egyből elkezdett kötődni ez a pici kereszthez, és érdeklődött a misszionáriusnak, hogy mi fánterem az, ami az ő nyakában lóg. És elmondta a misszionárius, hogy hát ő követ egy olyan embert, akit Jézusnak hívtak 2000 évvel ezelőtt, ért, meggyógyította a vakok szemét, szeretett mindenkit. És a kisfiú vak volt, és megkérdezte tőle egyből, erre kapott, hogy a vakok szemét, hát az én is vak vagyok, én sem látok, engem is meggyógyítana. És mondta a misszionárius, hogy persze, hogy meggyógyítana, még szeretne is téged, vigyázna rád, gondoskodna rólad. Hosszú beszélgetésbe keveredett Mubofu, az afrikai 11-12 éves kisfiú és ez a misszionárius. Talán össze is barátkoztak, ám bár a falu hitetlen lakossága hamar megharagudott ezért erre a kisfiúra, és misszionáriusos túl el akart öldözni a faluból. Hát persze, a kisfiú végül maradhatott a faluban, de a misszionáriusnak el kellett mennie. Igen ám, viszont a faluban egyre inkább elterjedt a betegség. Az a betegség, amely lázat és vakságot hordozott magával. Vakságot azért hordozott magával, mert ezekben a törzsi kultúrákban nem ismerték még az orvostudománynak halovány morzsáit sem, ezért, hogyha valakinek a szeme begyulladt, akkor különféle kencefickel kezdték el kenegetni, ami végül a vakságot magával hozta a gyermekek számára. És ez a Mubofu nevű kisfiú, ám bár vak volt, de jól tájékozódott, érzett, szagolt, tapintott, és valahogy eljutott a misszionáriusnak a táborhelyéig, ahol már egy ilyen kis, gyorsan összeeszkábált kórházat is összeállítottak, és elmondta, hogy annyira sok beteg gyermek van, és úgy szeretne segíteni, hiszen ahogy a doktor bácsi is mondta, Jézus is mindenkit meggyógyított, mindenkit szeretett, hadd segítsen már neki valahogy. Akár úgy, hogy mesél nekik az Úr Jézusról, hát ha meggyógyítja őket, akár gyógyszerekkel, valamit találjanak már ki együtt. És mondta a misszionárius, hogy sajnos oda nem mehet vissza, viszont imádkozik értük. A kisfiú szomorúan vissza evickélt a kis falujába, és eszébe jutott valami, hogy a kisebb gyermekeket ő magával tudja vinni a sátorhoz. Az 2-3-4 éves gyermeket a nyakába vette, és 1-2-3 kilométeres úton elkezdte őket hurcolni vakon, a misszionárius sátrahoz, aki ott elkezdte őket gyógyítani. Hordozta őket éjszakákon keresztül, amikor a törzs többi tagja aludt, de egyszer egy csúnya sötét napon megázott és megfázott, tüdőgyulladást kapott. Tüdőgyulladást kapott és súlyosan megbetegedett. Azon találta magát, vagy azon kapta magát, hogy már ő is a misszionárius sátrában van, de már nem úgy, mint aki a betegeket hordozza, nem úgy, mint akit kezel a doktor. Haldoklott ez a kisfiú, és megkérdezte az úrjával, megkérdezte a doktortól, hogy doktor úr, most én meg fogok halni, és mi lesz ott, mi fog történni, és olvasott számára egy igét a doktor úr, nem jut most eszembe a pontos idézet, de annyi azt hivatott elmondani számunkra ez az ige, hogy nem lesz ott sötétség már. Jelenések könyvéből szól ez az bibliai ige, nem lesz ott már többé sötétség. Az Úr napja fölragyog. Megerősítette ez az ige a gyermek szívét, és elmerte hinni azt, hogy ám bár a szemeivel már nem fog látni a mennyek országában, de valami jó dolog várott rá. Valami olyan dolog várott rá, ami talán jobb, mint ez a földi élet. Ami több, mint ez a földi élet. És talán az evangélium is naponként arra próbál bennünket hívni, hogy ilyen gyermeki hittel, mint egy 11-12 éves gyermeknek ez egyszerű hite, merjük elhinni azt, hogy olyan nagy és jó dolgokat készített elő számunkra az Isten. Számunkra, akik szeretjük őt és követni kívánjuk őt. De ne csaljuk meg az ő igéjét, és ne hazudjunk számára. Merjünk őszinték lenni vele. Merjünk őszinték lenni vele, hiszen ő valamit előkészített a mi számunkra. Miatt, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi képzelet talán föl sem foghat. De mi, akik szeretjük őt, és mi, akik vágyunk utána, vágyogozunk az ő országa iránt, talán majd valami módon meg tudjuk tapasztalni azt a szépséget, azt a jóságot, amelyet ő készített a mi számunkra. De ne csak azért akarjuk ezt a jóságot és szépséget, mert jó és szép, hanem azért is akarjuk, mert szeretjük a Krisztus. És ez nagyon fontos, testvérek, hogy merjük szeretni az Úr Jézus. Merjük szeretni. Legyünk bátrak és merjük szeretni. Merjük szeretni azt, akit nem látunk a szemünkkel. Merjük szeretni azt, akinek nem érezzük az illatát, nem látjuk a testét, nem tapintjuk. Merjük szeretni, mert a szívünkbe van vésve az ő igéje, és a szívünkbe is kívánja vésni naponként az ő igéjét, hogy körül legyen metélve a szívünk, és naponként megtérjünk a bűnünkből. És összefoglalván a mondandómat záró gondolatként azt szeretném a testvérek számára mondani, hogy fölállni mindig lehet, fölállni mindig kell, elrúgni pedig még sokszor talán fogunk hívő emberként is. És nem szégyen fölállni a borból. A szégyen az, hogyha a borban fetrengünk, és elfetrengjük a borban egész életünket. Ha nem fetrengjük el, hanem felállunk, és nem négy kézlábdagon jázunk, akkor talán elnyerjük majd az élet koronáját, melyet a mi számunkra az Úr Jézus előkészített. Legyen így. Amen.
Thank you. testvérek, sok évvel ezelőtt már annak, hogy egy baptista lelkész testvéremmel beszélgettünk, és szóba került az, ő így fogalmazott, hogy ha felteszem azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb bűn, amit elkövethetünk, akkor tudod erre a választ. És voltak ötleteim, de az, amit ő mondott válaszként, az nem jutott eszembe. Tudja valaki, hogy mi a legnagyobb bűn, amit elkövethetünk hívő emberként?
Hát mert egy Jézust elhagyjuk.
Igen. Még annál is nagyobb. A képmutatás. A képmutató hívő élet. Mert ha elhagyom Jézust, akkor az látszik, és akkor ott a tükör vissza, és az késztet arra, hogy másokat is, hogy megszólítsanak, imádkozzanak, értem, visszahívjanak. De ha a képmutatás ott van az életemben, és kívülről az látszik, és én azt mutatom, hogy én nekem mennyire rendben van az Úrral a kapcsolatom, akkor senki nem kezd el gyanakodni, és én is szépen el vagyok ebben a helyzetben. Testvérek, az van most a szívemen, és a buzdításban ezt kaptam meg, hogy adjam tovább nektek, hogy én bűnvallásra szeretnék hívni mindenkit. Hogy álljunk meg, és erről szólt az ige hirdetés is, egy nagyon fontos gondolat volt, hogy az őszintesség. Hogy mi, akik hívő embernek valljuk magunkat, és Krisztust valljuk a mi Urunknak és megváltónknak. Vajon tényleg azt az életet éljük-e, amin azt tükrözik, hogy Jézus a mi Urunk. Vagy vannak olyan rejtett bűneink, vannak olyan dolgok az életünkben, aminek napvilágra kellene kerülnie. És jó lenne, hogyha ezt addig látnánk meg, amíg össze nem omlik az életünk. És sajnos vannak ilyen történetek, és mindig nagyon megrendítő az, amikor egy hívő ember, vagy egy szolgáló, akire sokan figyelnek, és felnéznek rá a hite miatt, kiderül róla, hogy valójában mi minden történik az életében, akár a magánéletében, vagy a színfalak mögött, nagyon nagy kárt okoz. Neki is, és mindannak, akik körülötte vannak. Testvérek, én arra hívlak benneteket, hogy jöjjünk ezzel a bűnvallással az Isten elé, hogy mutassa meg azt, hogy ha a mi életünkben van ilyen, ami képmutatóvá vált, amit én mutatok kifelé, mert tudom, hogy azt várják tőlem, de valójában nem azt teszem, akkor azt lássuk meg, ismerjük be, törjünk össze, és kérjük az Úrtól a tiszta lapot ezért. És ehhez kapcsolódik a másik gondolat, ami most így a hóhelyzet kapcsán helyeződött nagyon a szívemre. Gyönyörködtem a templomunkban ma reggel is, abban a fehérségben, és hogy az volt bennem, hogy fehér ruhát öltött a templom és a környéke. És hogy egy bizonyságtétel ez, hogy fehér ruhát, tisztaságot az Úr Jézus tud csak nekünk megadni. Szóval jöjjünk bűnbánattal Jézushoz, és kérjük el tőle, merjük, legyen bátorságunk elkérni tőle ezt a tisztaságot, ezt az új kezdetet, ezt a fordulópontot. A harmadik dolog pedig, ami a szívemen van, hogy hordozzuk közben járó imádkozóként azokat az embertársainkat, akik bajban vannak, akikről szó is esett már a tegnap este is. Azokat, akik valamilyen rabságban, megkötözöttségben élnek, akár a drog, akár bármilyen más szenvedélybetegségnek a rabságában. Hordozzuk azokat, akik meggyötört életet élnek, azokat a házasságokat, amelyek terheket hordoznak, törni látszanak, vagy már nagyon-nagyon komoly problémákkal kell szembenézniük. És hordozzuk imádságban azokat a gyermekeket is, akiket a családjuk eltaszított magától. Talán önszántukból, talán külső nyomásra, és ott vannak kórházban hagyva, és nincs családjuk. Hordozzuk imádságban ezeket a testvéreinket is. A záró dolog pedig, amit szeretnék a testvérek szívére helyezni, a missziós szolgálat is. Legyen ott az imádságunkban nagyon fontos ima témaként. Hiszen mind a három gyülekezetben, és tudom a lelkész testvérekben is, és sok gyülekezeti tagban, ott él a vágy, hogy úgy szeretnénk azt a szolgálatot végezni, azon a területen szolgálni a körülöttünk élők felé, ahova az Úr akar minket beleállítani. Ha emberi elképzelés alapján keressük ezt, akkor rossz irányba tudunk elmenni. Mert lehetnek olyan dolgok, amik olyan csábítónak tűnnek így emberi szempontból, hogy na hát igen, ez tetszik nekünk, és ezt akarjuk. Nagyon kell imádkoznunk, külön-külön is a saját szolgálatunkért, de egymás szolgálatáért, és hogy Isten adja meg az ő szent lelkét, adjon egészen világos látást a vezetőknek, a gyülekezeteknek, hogy melyik az a terület, kik azok, akik felé minket küld az Isten külön-külön is, és együtt is. Úgyhogy ezt is szeretném így a szívetekre helyezni, testvérek. És akkor hívlak benneteket, hogy jöjjetek, imádkozzunk együtt. Akit Isten szent lelke arra indít, az mondja el hangosan az imádságát, hogy együtt tudjuk rámondani az áment. Aki pedig úgy szeretné, hogy magában, csendben imádkozik, bátran tegye meg. És a végén az Úrtól tanult imádsággal fogjuk befejezni. Így hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Drága Uram, áldalak és magasztallak téged, és leborulok előtted, és köszönöm neked azt, hogy most ezen a mai estén is elém hoztad azt a fontos témát, amivel szembesülnünk kell, vagy kellene rendszeresen, hogy van-e képmutatás a mi életünkben. Uram, bocsáss meg nekem azt, és bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor hazudunk akkor, amikor énekeljük a dicséreteket. Hiszen olyan csodálatos dolgokat éneklünk, amik arról szólnak, hogy Te vagy az Úr a mi életünkben, hogy mi teljes szívvel Téged szolgálunk, hogy mi előtted borulunk le. És ezt mi nagyon szépen énekeljük, és nagyon szeretjük ezeket az énekeket, és nagyon sokat jelentenek nekünk. De nagyon sokszor nem igaz mindez a mi életünkben. Mert ahogy a döntéseket meghozzuk, ahogy a mindennapjainkat megéljünk, abban nem az látszik, hogy tényleg Te vagy az Úr, és hogy mi tényleg teljes szívvel téged szolgálunk. Drága Uram, kérlek téged, hogy te mutasd meg ezt az én életemben is, ezeket a konkrétumokat, és köszönöm azokat, amiket már megmutattál a mai napon is, és köszönöm neked azt, hogy téged kérhetlek, hogy bocsáss meg nekem minden olyan képmutató mondatért és helyzetért, amiben ma benne voltam, és az elmúlt napokban benne voltam. És kérlek, Uram, hogy azt a tisztaságot, amit most a hó jelképez számomra, azt add meg nekem is. Amen.
Amen. Úr Jézus, én is arra kérlek, hogy vizsgáld át szívemet, van-e benne bármi hazugság, képmutatás, talán a szolgálatnak a lendülete, hogy magam kívánságai, gondolatai esetleg megvakítanak, és nem látom magamat olyannak, amilyennek te. Talán hazugság van a szívemben, talán nem is fogom fel, hogy amit mondok, az nem igaz, amit gondolok, nem igaz. Téged nem lehet becsapni. Bocsáss meg, amikor mégis talán tudatlanul is, de ezzel kísérleteztem, akkor amit szeretnék én is tiszta lenni a hófehér, és imádkozom azért, hogy a küldetés, amelyet adtál, mindannyiunknak közösségében, ha tudjuk betölteni, ne tudjon célt érni az ördög azzal, hogy mi magunkat, én magamat becsapom, hanem lehessen a helyemen. Tudom, hogy sokkal több ilyen őszinte megrendülő pillanat kell, amikor belátom bűneimet, de ez az ára megtisztulásnak. Köszönöm, Úr Jézus, hogy kifizetted a Golgotán. Az isteni állat, köszönöm azt a vért, amely értem is folyt. Ezért dicsérlek, könyörgök azokért, akik betegek, függők, mindenféle nyomorúságban, házasságban, családokban, vagy éppen a babák, akik várják azt, hogy ki fogja befogadni őket, könyörülj rajtad, ments meg őket, szabadíts meg őket, hatalmasan. Amen.
Amen.
Úr Jézus, köszönöm, hogy Te azt akarod, hogy ne elveszünk, hanem hogy örök életünk legyen. Óvj meg minket a kísértésekből. Amen.
Amen.
Felvettél, Uram, én köszönöm, hogy Te mindig megtaláltál engem, és mondtál, hogy hányszor kiakartam magam a tömbönökkel, hogy én mindenki megütöttem. Mindenki kérdezik, megszállom ezzel a saját szívemet, és nem téged emeltelek fel ezzel, hanem magamon. Uram, kérlek, hogy állj meg az én szívemben, Uram, hogy Te teljes kegyelmed, Uram, Te kapjon az én életemben, Uram, és vagy tőlek a teljes szívvel szolgálni, a dicsőségedre. És kérlek, hogy áldom a gyülekezetünket, Uram, hogy engedjük őket, Atyám, az eltéletére, kegyelmedből, Amen. Ismered az én gyengeségeimet, ismered az én elbukásaimat, amikor nem a valós képet hozom föl, akár magam elé, akár mások elé, és így megtévesztek másokat is, megtévesztem saját magamat is. Nem is ebből oly sokszor van csalódás, keserűség, ami utána meghatározza az életemet. Tudom, tényleg arra van szükségem, hogy én a teljes mértékben körül legyen, ne példa, neked legyen számomra. Olyan jó lenne, ha nem kellene bűnt elkövetni, nem tudnák bűnt elkövetni. Uram, tudom, hogy ember vagyok, és tudom azt, hogy Jézusom, hogy Te azért jöttél a Földre, hogy meghalljál az én bűnömért is, és mindannyian bűnéért is. És köszönöm, hogy azt is tudhatom, hogy föl lehet állni, hogy talán elbuktam. Uram, kérlek Téged, add, hogy a sátán sokan ne engedjem az én szívemben annyira, hogy megcsaljam, hogy nekem már nincs lehetőségem felállni, hogy nincs lehetőségem visszamenni, hogy nincs esélyem, hogy Te nem szeretsz, mert ez nem igaz, Uram. Tudom, hogy Te szeretsz, és tudom, hogy Te szeretni is fogsz. És tudom azt is, hogy Te el fogsz készíteni engem a találkozás napjára, hogy a veled való találkozásra olyan tökéletes lehessen, hogy a színedre járhassak. Uram, köszönöm azt a kegyelmet, köszönöm azt a szeretetet, és kérlek, add, hogy van legyen minden a annyi erőm, ami ahhoz kell, hogy az aznapi küzdelmeket tudjam megvívni. Amen.
Amen.
Mennyiértem, köszönöm azt, hogy ma este szóltál hozzánk, és Hofi szólt hozzánk az imádságon keresztül is, és köszönöm, Uram, azt, hogy egy őszintébb életre hisz minket, hogy úgy tudjuk megállni előtted, hogy nem titkolunk el semmit, nem teszünk be semmit oda a spájzba, Uram, és segíts kérlek abban, Úr Jézus, hogy ne csak előtted, hanem az emberi kapcsolatban is tudjunk őszintébbek lenni, ne más mutassunk, mint ami a valóság, és Jézus, látod, hogy most az én szívemben megfáradás van, és hogy küzdök az igennel, hogy igen mondani neked sok feladatra, elhívásra, kérlek segíts ebbe, hogy tudjak igen mondani, és hogyha valaki még küzd ezzel, akkor kérlek, Uram, munkáld ezt ki bennünk ezen a héten, vagy ebben az időszakban, hogy merjünk neked igen mondani. És hadd kérlek, Uram, hogy a gyülekezeteinkre, a közösségeinkre, a közös szolgálatokra, elhívásokra, hogy hadd kapjuk meg ezt tőled felülről, Uram, hogy mi a Te akaratod, és hogy mire hívsz bennünket is, és hogy mindannyian, vagy akár többen is meglássuk egyszerre a Te akaratodat. Amen.
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 Kommentálás az én szívem és kizalomból teljes felé, mert nem ember vagy, hanem Isten, és a mi szerető Atyád, aki formáltál minket, aki jól ismertél minket, mert anyák nélkülben. És hálás az én szívem azért, mert ezeken az ajtókon, a Te házadban, a Te jelenlétedben, nem kell megfelelve bejönni, és jól felöltözve. Hanem Te egyedül a szívet vizsgálod, és annak számítanak, és hálás vagyok, Uram, azért, mert még nyitva van a Te házad ajtaja, és hogy még tart a kegyelmi idő mindenki számára. És hálás vagyok, Uram, a szolgálati lehetőségekért, és arra kérlek, Uram, hogy vezess minket a Te lelked által. Amit szívünkben érzünk, hagyd láthassuk meg a Te akaratodat, és hagyd tudjunk beállni a Te munkáddal minden nap. Amen.
Amen.
Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy Te hallod a kimondott és kimondatlan imádságainkat. Köszönjük neked azt, hogy ami itt most elhangzott, vagy nem hangzott el, de megfogalmazódott a szívünkben, azt Te pontosan jól ismered, és Te tudod azt is, amit mi nem ismertünk fel ma este, pedig kellett volna, mert lehetőségként adtad számunkra. Köszönjük neked, hogy mindezzel együtt jöhetünk hozzád, és mindezzel együtt szólíthatunk meg téged, atyaként úgy, ahogy a mi drága megváltónk, az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten tiszteletünknek a végéhez értünk. Az ima meghallgatást tapasztaljuk gyermekeknek egy szabad, rendhagyó módon egy kis tapsot adni. Nagyon ügyesek voltatok. És mindenki, aki nem gyermekként, de fájó háttal, lábbal és derékkal és egyebekkel végigülte, hallgatta, vagy éppen állta az Isten tiszteletet. Köszönjük, nem magától értetődő, hogy ennyien most eljöttetek. Örülünk azoknak, akikről tudjuk, hogy betegek voltak, és most gyógyulást kaptak, vagy egy kicsit letagadták, hogy még kéne idő a gyógyuláshoz, de mégis eljöttek. Hát így lehetünk most. Ez már az utolsó előtti alkalma volt a találkozásnak, holnap lesz az utolsó alkalmunk. Egy-egy mondatban hadd adjak át hirdetést. Egyrészt szeretném megköszönni azoknak, akik az Isten tiszteleten szolgáltak, és lehet, hogy be is vezetjük a baptista Isten tiszteleti liturgiánkban, hogy legyen mindig egy felolvasó, aki felolvassa az alapigét. Én nekem nagyon nagy öröm volt hallani Andrást is, és örülök, hogy vállaltad a szolgálatot. Amikor kérdeztem, vállalnád, azt mondja, nagyon nagy örömmel, szívesen, szeretek olvasni. Hát ez így derül ki, hogy valaki szolgálatra van felkérve. És örültem Szabcsinak, aki választotta a két éneket, aki esetleg felismerte a dallamot. 10 000 ok van arra, hogy az Urat imádjuk. Ezt az éneket lehet hallgatni angolul, magyarul is. Hát az Isten hűséges. És a másik, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek, hát ez az Isten elhívása, a hűséges Istennek az elhívásáról szól. Szabad esetleg ezeket az énekeket otthon is meghallgatni. Köszönöm, Szabcsi, hogy szolgáltál, és mindenkinek, akár aki a húhányó volt és elhárította az akadályokat, és mindenki, aki bármilyen módon hozzátett ehhez a mai Isten tisztelethez, hálásak vagyunk, értetek. Köszönjük szépen Enikőnek, hogy az ige kártyákat, emlékkártyákat elkészítette, és aki esetleg tegnap még nem vett, azt kérjük, hogy az Isten tisztelet végén majd Enikőtől vegye át ezt a mai napra és erre a hétre vonatkozó emléklapot. És végül hadd említsem meg, hogy szeretett vendégségre lesz lehetőség. A holnapi Isten tisztelet folyamán az evangélikus templomban innen nagyon közel, a bíróság mellett, ebben egy gyönyörű fehérre színezett, és nem csak a fala, hanem talán holnap még a kertje is fehér lesz. Templomban lesz ugyanígy 18 órától istentiszteleti alkalom. Ennek a menetéről annyit mondott el Enikő, hogy teát készít a gyülekezet, süteményt is, de mindenki más is hozzájárulhat valami kis, egyszerű süteménnyel, vagy amit éppen addig tudna készíteni, hozni. Holnap tehát sütemény felajánlásra van lehetőség, aki ilyen módon szeretne szolgálni, de nem kötelező, és Enikő azt ígérte, nem fogja ellenőrizni senki a belépésnél, hogy valaki ezzel érkezik-e, tehát ez lehetőség a szolgálatra. Hadd említsem meg, a tegnap már, ahogyan Barnabás említette, hogy ezen az ima héten a kórházban, a Kisvárdai Kórház gyermek és csecsemő osztályán lévő babáknak egy valami fajta adományt szeretnénk átadni. Aki tegnap, ma és holnap adományt helyez a Persejben, itt az ajtó mellett itt belül található, az erre a célra lesz fordítva. Jó reménységünk, hogy az Isten fogja tudni használni ezeket az adományokat. Én nem szerettem volna, de 3-szor szólt az osztályvezető főnővér, hogy nézzem meg őket, és azt mondta, hogy üdvözölni fognak. Hát mondom, erre kíváncsi vagyok. Ezek a babák felálltak a kis ágyban. Hát persze, aki már egy éve ott van, az fel tudott állni. Mosolyogtak, és azt mondta az osztályvezető főnővér, hogy ezeknek a babáknak sírni kéne, ezeknek a babáknak stresszben kéne lenni, és hogy olyan békességük van ezeknek a babáknak, hogy ők sem értik, de köszönik, hogy imádkozunk értük. Csodát élnek át nap, mint nap. És egy-egy baba elkerül, akkor ez mindig nagyon nagy öröm, hogy a családhoz kerül, de mindig meg is síratják ezeket a babákat. Szomorú, hogy sok baba van, de nagy lehetőség, hogy most szolgálhatunk feléjük. Ha valakit indít az Isten, elsősorban azt kérték, hogy imádsággal, de ha más módon is itt most akár az adakozással, akkor tegyük ezt Istenre figyelő szívvel. Az utolsó énekünk azról fog szólni, hogy az Isten családjának az alapja az Úr Jézus Krisztus, egy kicsit régebbies szöveggel az egyháznak, csak Jézus a fundamentuma. Enikő említett virágnyelven, hogy néha vannak nagy figyelemben lévő szolgálók, akiknek az élete is törhet. A Biblia magyarázatos Bibliában Philip Yancey írt olyan jegyzeteket, hogy sajnos a mai nap folyamán kiderült, hogy 8 éve házasságtörésben él, és ez közélettéve, több mint 50 év házasság után, ami ebben a borzalmas hírben a jó hír, hogy amit ma hallottunk, hogy idősen, az egész világot körbe turnézva, Bibliában magyarázó jegyzeteket írva, hatalmas nagy presztízs az övé, borzasztó sok millió példányban eladott könyvek az övé, és úgy döntött, hogy kiáll a nyilvánosság el, és azt mondja, hogy bánom a bűnömet. Ez nem egy egyszeri történés volt, hanem egy házasságban lévő hölgyel 8 évig tartó viszonyra derült fény, a feleség is össze van törve, ő is visszavonul mindenfajta nyilvánosságtól. Most nagyon szorosan kapcsolódott a mai igéhez, hogy akinek óriási tétje van, ő megsemmisül ebben, az egész világon ismerik az ő nevét, hogy kiállt tegnap, és azt mondta, hogy vétkeztem. És legyen az ő rossz példája, egyben egy meghívás is, hogy ahogyan néhányan imádkoztuk is, hogy még mindig jobb megbánni a bűnünket, akkor is, ha ilyen nagy ára van, nincs sem a pokorra menni, nagyon sok szép dicsérettel és jó hírnévvel, éljünk a bűnbánat lehetőségével, ahogy Enikő is mondta, akár közösségben, csendben, legyen áldássá. És az ének után pedig a gyülekezetek lelki pásztorait kérem majd, hogy Enikő, Barnabás és jó magam, hogy mondunk egy áldást a gyülekezetre. Fennállva énekeljük.
mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldjon meg minket az Úr. Amen.
És Istennek békessége, amely minden emberi értelmet fölhalad, be fogja tölteni a mi szíveinket és a mi gondolatainkat a mi Urunknak, a drága Úr Jézusnak megismerésében. Amen.
Mennyi Atyánk szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.
Amen.
Jézus él, az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Foglalj helyet és szabadon gyülekezzetek.